Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, azokat is, akik itt vannak, és akik esetleg online nézik a mai Isten tiszteletünket. A múltkori alkalommal megkezdett sorozatot szeretném folytatni, és nem ígérem, hogy be is fogom fejezni a mai alkalommal, még a mai rész sem, majd meglátjuk, hogy időben hogy fogunk állni. A mai alkalommal a Jom Kippur ünnepével kapcsolatos bibliai proféciákról, illetve tanításról szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, és ehhez alapigéül a Zsidókhoz írt levél 9. részénél nyissuk ki a Bibliánkat, és innen szeretnék egy igeszakaszt felolvasni. Tehát Zsidókhoz írt levél 9. rész és a 11. verstől a 26. versig terjedő szakaszt fogjuk felolvasni alapigének. Tehát Zsidókhoz írt levél 9. rész 11. versétől. Krisztus pedig megjelent, mint a jövendőjavak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra szentébe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére és a tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel a test tisztaságára, mennyivel inkább Krisztus vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. És ezért új szövetségnek a közben járója ő, hogy meghalva az első szövetségbeli bűnök váltságáért a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála is bekövetkezzék. Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, éppen nem érvényes, innen van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vette a borjaknak és a bakoknak a vérét, vízzel és vörös gyapjúval, meg izsóppal együtt magát a könyvet is és az egész népet meghintette. Mondván, ez az a szövetség vére, amelyet Isten számotokra rendelt, majd a sátort és az Isten tiszteletre való összes edényeket hasonlóképpen meghintette vérrel, és csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ezért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai efélékkel tisztítassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban ennél különb áldozatokkal. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjen értünk. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint hogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel, mert különben sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Elég érdekes igeszakasz, elég sok üzenet van benne. Természetesen nem fogom ma a teljes mélységét kimeríteni ennek a témának. Ha emlékeztek az elmúlt alkalommal a meghintés vére kapcsán, arról az 5 dologról beszéltem, ami a hívő életünknek a kezdetén ér bennünket, amikor megtérünk és újjászületünk. Ha emlékeztek még rá, az első meghintés az a meghintés volt a szabadulásra, itt a Páska bárányjal kapcsolatos dolgok. Utána beszéltünk a meghintés a szövetségre, meghintés a papságra, meghintés az Isten tiszteletre, és a Jom Kippur ünnepnek a bevezetésével hagytam abba, az pedig meghintés a bűnbocsánatra, ami tulajdonképpen az egész meghintés vérével kapcsolatos tanításnak az alapját képezi, hogy Krisztusnak a vére, amely kiontatott értünk, az mind a mai napig működik, hatásban van, érvényben van, ahogy olvastuk is, egyetlen egy áldozattal Krisztus mindent örökre megváltoztatott, és az elmúlt alkalommal is beszéltem erről, hogy a világ történelemben és jelenleg a emberiség történelemben a legnagyobb erővel, legnagyobb hatalommal rendelkező dolog Krisztusnak a vére, amelynek a hatása, amiket el tud végezni, az az apostolok kora óta sem változott meg. Ugyanazzal a vérrel vagyunk mi is meghintve, ugyanazzal a vérrel tudjuk élni a minden napjainkat, amit az apostolok is éltek, és az első század keresztényei. A Zsidókhoz írt levél tulajdonképpen a főpapi evangéliumnak is hívják. A Zsidókhoz írt levél mutatja be azt tulajdonképpen, hogy Jézus Krisztus a mi főpapunk, és a Zsidókhoz írt levél segítségével tudjuk megérteni az ószövetségi áldozatoknak a rendszerét, az ószövetségi áldozatoknak a beteljesedését, és azt látjuk, itt többször is volt már rá utalás, hogy ez az igeszakasz is mindig összehasonlította a földi szentélyt, a földi sátort a mennyei szentéllyel, a mennyei hajlékkal, ami tulajdonképpen egy nagyon szoros összefüggést mutat egymással, hiszen Mózesnek a földön, amikor a sátrat elkészítette, mennyei mintára kellett elkészítenie, mindjárt fogok majd erről egy kis prezentációt bemutatni, hogy megértsük azt, hogy tulajdonképpen mi is történt. Nyilvánvalóan az ige szakaszban vannak olyan igeversek, amelyre még Péter apostol is azt mondta volna, hogy némely nehezen érthető dolgok vannak benne. Az egész ige szakaszt átszövi egyfajta rabbinikus írásmagyarázati alapelv, amivel talán egyet-kettőt fogok említeni, de az összes többit most nem tudjuk végigvenni. De hogyha meg akarjátok érteni az ószövetségi áldozati rendszert, illetve az ószövetségnek a mózesi törvényekben leírt szabályrendszerét, akkor a zsidókhoz írt levelet kell tanulmányoznod. Ez az a levél, ami belépő egy kulcs ahhoz, hogy meg tudjuk érteni például Mózesnek a harmadik könyvét, és különösen azt a részét, hogy Jézus Krisztusban ezek az ószövetségi áldozatok az ő személyében teljesedtek be, akár fizikailag szó szerint, vagy pedig jelképszerűen, előképszerűen, amit az ószövetségben gyakoroltak. Két fontos dolgot itt még látni kell. Az egyik az, hogy az ószövetségben, hogy mint tudjuk, 7 olyan ünnep van, amiről a Biblia azt mondja, hogy ezek Jahve moedjei, Istennek az ünnepei, az Úr ünnepei, amelyeket ő meghatározott, és tudjuk azt is, hogy ebből a Jézus Krisztus első eljövetelekor 4 már beteljesedett, 3 még hátra van. Ezek közül ugye az egyik a Jom Kippur, és ez sokszor megszokta zavarni a hívő embereket, hogy most akkor a Krisztus főpapként meghalt értünk, meg feláldozta magát, akkor most hogy vannak ezek az ünnepek. 2 szinten kell látni az Úrnak az ünnepeit. Az egyik a megváltással kapcsolatos beteljesedés, ez ott a Golgotán a Jom Kippur és a Páska ünnep egyesült, Krisztus ezt egyesítette, viszont üsztörténeti szempontból, és a lesz idő, már egy picit erre ki fogok térni, a Jom Kippurnak az ünnepe, Izraelnek a megtérése, Izraelnek a helyreállása, majd ami az utolsó időknek az eseménye lesz, és be fog vinni minket az 1000 éves királyságba, a Szukkótba, abba az ünnepbe, az még egy előttünk álló esemény, a Jom Teruával, a kürdzengés ünnepével, ami vagy az elragadtatása, vagy Izrael összegyűjtésére vonatkozik, ezen hogy nyilván megosztanak a vélemények. Mielőtt belemegyünk a Jom Kippur elemzésébe, a múltkor már említettem a vérnek a szerepét a Bibliában. A vér és az engesztelés nagyon szorosan összefügg egymással, ugyanis a Biblia szerint vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, nincs engesztelés. Az engesztelésre azért volt szükség, erre utaltam már az elmúlt alkalommal is, hogy a mennyi és a föld kapcsolatba kerüljön, mert az engesztelés által tud az ember Istennel kapcsolatba kerülni, és tudja Isten az embert megközelíteni, közel tud menni az emberhez, anélkül, hogy elpusztítaná a szentsége, a tisztassága és a bűn gyűlölete miatt, ezt tanítja a Szentírást, illetve hogy Isten haragjától megóvja az embert, hogy nehogy Isten haragja jöjjön az emberre, ezért van szükség engesztelő áldozatra. A 3 Mózes 17:11-ben olvashatjuk ezt a jól ismert igeverset, hogy mert a test élete a vérben van, én pedig azt az oltára adtam nektek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, mert a vér szerez engesztelést a lélek számára. Hát az ember testi részét a vér élteti, ezt tudjuk fiziológiából, biológiából is, hogy lehet bárki bármilyen egészséges, ha a vérének jelentős részét elveszít, akkor meg fog halni, bármilyen egészségesnek is tűnik. A vér hordozza az emberben azokat a képességeket, amelyekkel élő lelkek vagyunk, amelyek által tudunk lélegezni, beszélni, gondolkodni, mozogni. Hát a lélek az egyfajta, a vér egyfajta élethordozó a testünkben, és éppen ezért, hogy az engeszteléshez vérre van szükség és életre, ezért az ószövetségi áldozatoknak a vére, vagyis pontosabban az élete volt szükséges ahhoz, hogy ez a fajta kapcsolat Isten és az ember között létrejöjjön. Erre utaltam már az elmúlt alkalommal a Ádám és Éva, illetve Ábel kapcsán is. És azt is látni kell, hogy a vér az a Bibliában mindig az engesztelés céljából adatott, azzal a céllal, hogy az bűnbeesett és bukott emberiség valamilyen módon, mint tudjuk utólag a Bibliából, a szövetségi rendszeren keresztül kapcsolatba tud kerülni az élő Istennel. Tehát a lélek hordozója a vér, és az emberből ez eltávozik, akkor el fogja veszíteni az életét is. És ahogy felolvasott igében is láthatjuk, a megváltás során Krisztusnak a vére volt az, ami elvégezte az engesztelést, elvégezte a megváltást, ezzel lett meghintve egy csomó dolog, és ezzel a vérrel ment be a szentélybe, a mennyei szentélybe, és ezzel a vérrel tisztította meg a szent helyen lévő dolgokat. És ez azért volt nagyon fontos és lényeges, mert Krisztus milyen bűntelen volt, az ő vére is bűntelen volt. Tehát az ő vére nem biológiai vér volt, nem biológiai életet tartalmazott csupán, hanem örökkévaló szellem által áldozta fel magát, benne az örökkévaló élet volt az ő vérében, és a múltkor utaltam már rá, hogy ez a vér bizony beszél, és ez a vér azért kiált, hogy Isten könyörüljön meg azon a bűnösön, aki hittel Jézus Krisztushoz fordul. A Jom Kippur kapcsán nem fogok, ahogy mondtam, teljes részletességgel végigmenni, de ahhoz, hogy megértsük Jézus Krisztusnak az áldozatát, megértsük azt, hogy mi is történt a Golgotai kereszten, és ez a sok-sok igevers, amit itt felolvastam, hogy ide ment, oda ment, ezt csinálta, azt csinálta, hogy mi történt. Ez tulajdonképpen legalább 4 olyan igevers van ebben a szakaszban, ami Jom Kippur ünnepére utal, amit a zsidóságban, ahogy mondtam, ez a 6. ünnep az ünnepek sorában, és ez Tisri hónap 10-én van, tehát ez szeptember-október környéke. 10 nappal van a kürzengés ünnepe után, és 5 nappal a sátoros ünnepek előtt. És maga a kifejezés a Jom Kippur, vagy a Kippurim, ez többes számban van. Nem egy bűnről beszél a Biblia, hanem több bűnről. Majd a bak kapcsán erről fogok egy kicsikét talán beszélni. És maga a Kippur szó azt jelenti, hogy valamit befedezni, eltakarni. Hát az olyan, mint hogy leteszem a prezentert ide, és mondjuk a zakómat ráteszem. A Kippur tulajdonképpen ezt jelenti, hogy valamit befedezni, valamit eltakarni, hogy ne látszódjon. Ezt jelenti a Kippur. Tehát amikor az Ószövetségben a Jom Kippur ünnepe van, ez azt jelenti, hogy Isten az elfedezésnek a napja, az elfedezéseknek a napja, amikor Isten egy évben egyszer, ezen az ünnepnapon, ha a főpap jól végezte a szolgálatát, akkor a népnek minden bűnét és a papság minden bűnét megbocsátotta, és a szentély tisztátalanságát is megbocsátotta. Ezeket mind külön áldozatot kellett bemutatni a Jom Kippurnak az ünnepén, és az új szövetségben az az óriási különbség, és majd látjuk a beteljesedésnél, hogy Jézus Krisztus kapcsán nem csak, hogy egy elfedezés történik a bűnnek, tehát Isten nem elfedezi a bűnöket, hanem eltörli őket. Ez a nagy különbség a kettő között, és a felolvasott igében is szó volt erről, hogy ő az új szövetség közben járója, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért. Tehát Krisztusnak még az első szövetségben elkövetett bűnökért is meg kellett halnia, mivel az Ószövetségben nem volt bűn eltörlés, csak bűn elfedezés. Ezt megerősíti a római levél is. Tehát amíg Krisztus meg nem halt, addig a bűnök el voltak fedezve, vér által Isten az állatoknak a vérével elfedezte a bűnöket, de nem eltörölte őket. És mikor jön Krisztus, akkor az első szövetségben meghalt személyeknek a bűneiért ugyanúgy érvénybe lépett Krisztusnak az áldozata, az előkép és Jom Kippur ünnepe miatt, mint akik mi most x évvel a megváltás után élünk. Jó, tehát ez a Jom Kippur röviden és nagyon tömören, hogy ez, ahogy mondtam, minden évben egyszer volt, és ez egyetlen egy alkalom volt, amikor a főpap bemehetett a Szentek Szentjébe, semmilyen más napon és alkalommal nem tehette meg ezt a dolgot, és majd látjuk Krisztusnál, hogy ő viszont a mennyei szentélybe ment be. Itt van egy kis schematikus ábra a Szent Sátorról. A Szent Sátort, ahogy mondtam, a mózesi törvényekben találjuk meg a leírását, és a zsidókhoz itt levél beszél arról, hogy a Szent Sátor az mennyei mintára készült, hypodeigma. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag szó szerint úgy lehetne visszaadni, hogy a földi sátor az a mennyei szentélynek a prezentációja, bemutatója volt. Egy élő slideshow volt. Tehát az, ami a mózesi sátorban történt, az összes szolgálat, az áldozatok, amiket ott láttok, az dettó ugyanaz ment a mennyben, csak szellemi módon. Arra most nincs időnk, hogy végigvegyük a Jelenések könyvét, amelyben ezek az áldozatok, illetve a mennyei istentiszteletnek a egyes részei le vannak írva, de ha párhuzamba állítjátok az első századi judaizmussal, tehát a Jézus korabeli zsidóságnak a templomi istentiszteletével a mennyben leírt istentiszteleti formákat, akkor dettó ugyanazt találjátok. Totálisan ugyanazt találjátok, és még ezek az ószövetségi ünnepek is megvannak a Jelenések könyvében szépen fokozatosan kijelentve. Ezt bátorítalak benneteket, hogy ezt tanulmányozzátok. Tehát ahogy mondtam, a Szent Sátor, ez 3 részből állt tulajdonképpen. Állt egy pitvar vagy egy udvar részből, Ez volt a legkülső területe a sátornak. Itt volt található egy bronzoltár, illetve egy mosdó medence. Ez volt a belépő. Ide még az egyszerű izraelita is beléphetett, hiszen ide hozta az áldozatát. Itt mutatta be azokat az áldozatokat, amelyeknek éppen szüksége volt. Akár a engesztelő áldozatot, jóvátételi áldozat, béke áldozat, hála áldozat, sokféle áldozat van az Ószövetségben. És a következő szintre, a szentélybe már csak a papok mehettek be, senki más, és a szentek szentjébe, a legbelső területre csak a főpap mehetett be, és ő is csak egy évbe. Ez azért fontos egyébként látni, ez nem a mai témánk, csak akit érdekel, az kicsikét foglalkozhat vele, hogy a Szentírás is a testünket mihez hasonlítja? A Szentlélek templomához. Megpróbálom. Tehát, ha meg akarod ismerni az embernek a felépítését, és hogy Isten mire rendelte az embert, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, akkor kezd el tanulmányozni a szent sátort. A pitvara külső rész a testünk, a lelki részünk az a szentély része, ahol a füstölő illatáldozati oltár van, a kenyereknek az asztala, illetve a menóra, és az embernek van a szellemi része, a szentek szentje, ahol az Istennel találkozik. De ugyanaz a szellemi igazság az egyházra is, mert az egyház is Istennek a temploma, és ugyanaz a szellemi igazság érvényes Krisztusra is, aki az ő testének a templomáról beszélt. Tehát ha el akarsz egy kicsikét merülni és mélyülni a szellemi dolgokban a Bibliában, akkor kezd el a szent sátor alapján tanulmányozni a személyes életedet, a gyülekezetnek az életét, az egyháznak a küldetését, Krisztusnak a szerepét, és még a mennyei Isten tiszteletről nem is beszéltem. És ebből lehet igazából megérteni, hogy miért van az, hogy például nagyon sok gyülekezet megreked a pitvarba. Nem tud bemenni Isten jelenlétébe, mert nincs élő igehirdetés, nincs világosság a gyülekezetben, és nincs imádat. Megrekednek a pitvar szintjén. Még vannak olyan gyülekezetek, akik be tudnak jutni egészen a szentek szentjébe, mert végig mennek, bemennek azon az élő úton, amelyet Krisztus nyitott nekünk, a mennybe. Végig mennek ezen a folyamaton. És ami nagyon fontos dolog, hogy egy jó istentisztelet mindig a szentek szentjében végződik. Amikor találkozunk az élő Istennel egy istentiszteleten, megérint bennünket, szól hozzánk, közösségbe vagyunk vele, imádjuk őt. Értitek? Ez a legfontosabb. És ez a minta, ez a mintázata. És Isten leírta ezt a Szentírásban. Zsoltárok könyvében olvashatjuk, hogy menjünk az Úr elé, menjetek be kapuin, hálaadással tornácaiba, dicséretekkel. Mielőtt belépünk Isten jelenlétébe, el kell kezdenünk dicsérni, magasztalni őt, el kell kezdeni bemutatni az áldozatokat a bronzoltárnál. Utána megmosakodunk, letesszük a dolgainkat az Úrhoz, megfrissülünk, felfrissülünk, és léphetünk egyet beljebb a szentélybe, ahol már szól Istennek az igéje, szól Istennek a beszéde, kapjuk az élő kenyeret, világít ránk a Szentlélek különböző munkája, és a végén pedig imádhatjuk Isten, közösségbe lehetünk vele. Ez egy folyamat. Valamikor jobban megy, valamikor kevésbé, és ez nem csak a gyülekezetre igaz, hanem a személyes hívő életünkre is. Hány szó volt olyan, hogy nagyon letargiába voltunk, olvastuk az igét, nem szólt az Úr, semmi nem volt jó, aztán megcsináltuk a dolgot, elkezdtünk imádkozni, elkezdtük dicsérni az Urat, egyből megváltozott minden. Miért? Mert a helyes során elkezdtük csinálni a dolgokat. Ugye egy kicsit már másabb a szent sátornak a felépítése. Ha ezeket megnézitek, ezeken végigmentek, akkor nagyon-nagyon sok dologra fény derülhet, és a lelki gondozók számára is ez egy óriási segítség. Egy lelki gondozónak, a szent sátornak a működését betéve tudni kell, mert ez az ember felépítése is. Valamikor csak testi szükségletet kell betölteni egy segítséghez szorulónak, de valamikor be kell menni a lelki részbe. Valamikor a menóra közül néhány mécses nem világít, a bölcsességnek a szelleme, vagy a tanácsnak a szelleme, akkor segíteni kell abban, hogy hogyan tud jó döntést hozni. Vagy nem olvassa az igét, bátorítani kell, hogyan táplálkozzon a szent kenyerekkel. És tudunk vele együtt imádkozni. Jó illatú áldozatot bemutatni Istennek, mert szabadulást hozott. És a szentek szentjébe viszont nem mehet be. Rengeteg tragédia volt már abból, és van abból, hogy egyes hívők úgy érzik, hogy joguk van arra, hogy valakinek a legmélyébe, a személyiségének a legmélyébe belemásszanak. A szentek szentjébe kimehetett be egy évbe egyszer, csak a főpap. Kinek van joga bemenni? Csak a főpapnak. Egyedül Krisztus az, aki a szellemedben munkálkodhat és dolgozhat. Idegen ember oda nem mehet be. De ehhez szellemi látás kell. Pál ezt finoman fogalmazza, senki ne legyen más dolgába avatkozó. És itt most nem az erkölcsi dolgokról van szó, hogy valaki bűnben van, és megintem megfeddem, ez egy más kategória. Itt arról van szó, hogy nem mondhatod meg senkinek, hogyan ossza be a pénzét, hova költözzön, kit vegyen feleségül, milyen iskolába járjon, amíg egész életét meghatározhatják valakinek. Nem mondhatod meg. Senkinek nem mondhatod meg. És a lelki gondozók egy jó része ezt figyelembe vette volna már az elmúlt évtizedekben, kevesebb rokkant keresztény lenne az egyházban. Kevesebb rokkant keresztény lenne, mert belemásztak az emberek életébe. És ne felejtsétek el, ez nem ijesztegetek most senkit. Mi volt az, hogyha nem a megfelelő ünnepen és a megfelelő módon ment be a főpap? Mi volt ez a szentélybe való bemenetel? Halála volt egyenlő. Halálos bűn volt. Nádáb és Abihu bűnéről már beszéltem. Ők még be sem mentek, csak idegen tűzzel akartak oda járulni. Azonnal meghaltak. Még semmi úgymond olyan nagyon cégéres dolgot nem is követtek el. Idegen tűzzel áldoztak Istennel, ott volt végük. Tehát amikor embereket segítettek és tanácsoltok, nagyszerű dolog, de a szellemi részben engedjétek, hogy a főpap munkálkodjon. Az a főpapnak a dolga. A Bibliában van egy-két kivétel azzal kapcsolatban, amikor isteni indítatásra, isteni felszólításra, isteni kijelentésre bizonyos proféták beléptek erre a területre, de ez nagyon ritka kivételek egyike, és ott egyértelműen Isten volt az, aki ezeket a dolgokat meghatározta. Nem sok ilyen volt. Nem sok ilyen volt. De ne felejtsétek el, hogy amikor a hamis proféta is ugye elmegyen Bételbe, és ott van az igazi proféta, ki halt meg? Az igazi proféta. Mert nem hallgatott Istennek a szavára. Tehát nagyon vigyázzunk arra, hogy amikor ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, akkor ne legyünk más dolgába avatkozók. Ahol kell, segítsünk, ismerjük fel, hogy melyik részen van probléma, hol tudunk segíteni, de szellemi látás kell ahhoz, hogy mi az, amibe belenyúlhatunk, beleszólhatunk, és a szellemi részbe ne nyúljunk bele. Ez az a rész, ahol az Istennel való közösség is kapcsolat van. Ú, de nem erről akartam nagyon beszélni, csak ez most így valahogy így sikerült. Jó, tehát, és ez az a szentélynek a legbelső része, a Szentek Szentje, ahol a frigyláda volt, és a frigyláda volt, ahol azt az egész engesztelést végre kellett hajtani a főpapnak. A frigyládának is ugye nem csak egy komplett láda volt, hanem volt rajta egy aranylap, ami az engesztelésnek a fedele volt, a kaporet, ebből ugye a kafár szóból, a kipurnak a eredeti jelentéséből. Ez egy külön lap volt, amire ezt a vért kellett hinteni. És beszámoló van róla, hogy ezt a vért, mikor elvégezték az áldozatot, ezt soha nem mosták le. Tehát több száz év alatt azért elég tekintélyes mennyiségben összegyűlt, és ugye a kerubok voltak fölötte, akik Isten dicsőségének az őrizői voltak. És csak zárójelbe jegyzem meg, hogy amikor te hívő emberként éled az életedet, az a legfontosabb, hogy ez a szellemi részed legyen karban tartva, ez a szellemi rész kell, hogy téged mozgasson és működtessen, mert akkor tudjuk megélni azt az igét, hogy akiket Isten szelleme vezérel, azok az Isten fiai. És Isten szent lelke az a szellemeden keresztül vezet. Nyilván használja a lelki részedet, ez is fontos dolog, de a hívő embereknek szellemi embereknek kell lenni. Nem lelkinek, nem testinek, sokan leragadnak itt ebben a dologban, csak a bűneikkel foglalkoznak, a bűneikbe vájkálnak, néha benéznek a szentélybe, esznek egy kicsit, aztán mennek vissza, és egyből mennek a törvényeskedő életmódba, hanem szellemi módon kell élni az életünket. És ez szellemi látásra van szükség, hogy ami ott a Szentek Szentjébe történik, ott éljük meg az Istennel való közösséget. Az igaz imádói hogy imádják az Atyát? Szellemben és igazságban. Nem lélekben, szellemben. Lélekben fel lehet gerjeszteni az érzelmeket, lehet nagyokat mondani, meg kiáltani, meg füstgép, dobgép, bármi lehet, de az nem szellemi áldozat. Az Új Szövetség csak szellemi áldozatot ismer, és a Szentek Szentjében van az a hely, ahol Istennel kapcsolatba tudunk jönni és kerülni. Jó, de most ezt nem fogjuk nyilván végigvenni, mert mindegyiknek külön jelentősége van. Tehát, ahogy mondtam, Tisri hónap 10-én kezdődik az engesztelésnek az ünnep. A zsidóságban ez egy 25 órás bőjti időszak, se enni, se inni, semmi. Bőrcipőt nem vehetnek, házas élet nincs, hajmosás, fogmosás nincs, stb. Eléggé szigorúan veszik, ugyanis azt mondja az írás, hogy ez a nap, ez a bőjtnek a napja. sanyargassátok meg a lelketeket, külön mondja az ige, és nem véletlenül mondja, hogy ez az egyik olyan ünnep, vagy talán az egyetlen ünnep a Bibliában, amit úgy fogalmaz meg a Mózes harmadik könyve, hogy az ünnepek ünnepe ez. Ugye a Héberben nincsen felső fok, ez tulajdonképpen szombatszor szombat. Illetve jó viszont, mert ez a sabbat kifejezés van. Tehát ez a legnagyobb ünnep a zsidóságnak. Ez a legszentebb, legnagyobb ünnep. Nagyobb, mint a páska ünnep. Mert a páska ünnepen a szabadulást ünneplik, itt viszont a bűnbocsánatot ünneplik. Nagyon jó dolog a szabadulás, nagyon fontos dolog, de a bűnbocsánat az talán még ebből a szempontból, ha innen nézzük, értékesebb dolog, de ahogy mondtam, a szabadulás is természetesen nagyon fontos dolog. És a ünneppel kapcsolatban hoztam néhány dolgot, ha működne. Ahogy mondtam, ennek a ünnepnek a fő résztvevője, Izraelnek a Kohen Hagadója, a főpapja, aki Áron nemzetségéből származik, és a Jézus korában, ahogy mondtam, elég sok beszámolónk van, hogy hogyan is tartották ezt az ünnepet, és ha ezt megnéztük, utána megnézzük, hogy mi az új szövetségi vonulata neki. Mielőtt az ünnep elkezdődik, a főpapot egy héttel már elkülönítik a szentélynek a területén egy külön kis kamrába, lehetőleg olyan helyen, ami egy picikét magasabban van, hogy még a por se fújjon be, mert nehogy tisztátalanná váljon a főpap. Ezen a héten van, hogy kétszer meghintik a vöröstehén hambával, erről olvastunk a felolvasott ige szakaszban is, hogy a vöröstehérnek a hamba a test tisztátalanságára szórva adott megtisztulást, és ez volt az a hét, amikor a főpapnak ezt az egész napos ceremóniának az eseményeit ától szedtig meg kellett tanulni, végig kellett vennie, ismételnie kellett, és nem érintkezhetett a családjával. A feleségétől, ahogy mondtam, egy hétre elválasztották. Azért annyit még megtettek, hogy készenlétbe helyeztek egy másodfeleséget, mert hogyha a feleség ez alatt az egy hét alatt meghal a házában, akkor mivel a főpapnak a háza népért kellett áldozatot bemutatnia első körben, ezért kellett egy feleség is, hogyha az áldozatot be tudja mutatni. Tehát még erre is felkészültek, és volt egy helyettese is a főpapnak, hogyha ez esetleg ez alatt az egy hét alatt meghalna a főpap, akkor is legyen, aki be tudja mutatni az áldozatot. Ez valamikor a templomőrség parancsnoka volt, valamikor pedig egy más Áronházából származó főpap jelölt. Utána meg természetesen nyilván ment a vita, hogyha a főpap túlélt, akkor a másik felkent főpappal mi lett, milyen szerepe van. Ezt a Talmud Joma traktátusában el tudjátok olvasni, aki esetleg ebbe részletesen szeretne elmerülni. És amikor elérkezett a engesztelésnek a napja, akkor a főpap a legdíszesebb ruháját öltötte fel. Tehát az összes Mózes által elkészített, a pusztában elkészült ruházatot, az efóddal, a hósennel, a turbánnal, a övvel, mindennel szépen felöltözött, hordozta ugye maga előtt Izraelnek a fiait, és a főpap bemutatta a reggeli áldozatot. Hát attól függetlenül, hogy ez egy kiemelt ünnepnap volt, a mindennapi égő áldozatot ugyanúgy el kellett végezni reggel is, meg este is. Tehát a mindennapi szertartás, amivel kezdődött és végződött, az megmaradt. És ezt, ezen az egyetlen egy napon a főpap mutatta be. Ezen a napon minden áldozatot és minden szolgálatot a főpap végzett el. Senki más. Voltak segítők, de minden egyes áldozatot a főpap végzett el, és amikor a mindennapi reggeli tamid áldozatot bemutatta a főpap, most a papok felkeléséről, meg a reggeli mosdásáról most nem beszélünk, az egy másik történet, akkor a főpap levette ezt a díszes ruháját, és egyszerű papi ruhát öltött fel. Egy sima, fehér, gyolcs efódot. Megszabadult az összes ékességtől, az összes dísztől, egy teljesen hétköznapi pappá avanzsált. Ez volt az első nagyon fontos dolog, amit a pap csinált, hogy egy sima, egyszerű ruházatba öltötte fel, és mielőtt ezt a papíruhát felvette volna, ezt a gyolcs efódot, fogta magát a főpap, és a templom területén lévő medencébe, egy külön fürdőhelyiségbe megmosta magát. Ezt aznap a főpap ötször csinálta meg. Elég vizes mutatvány volt, de a főpap ezt ötször megtette, és hogy az emberek lássák, hogy mindent előírás szerint tesz, egy olyan fehér lepellel kerítették körbe a fürdésnek a helyét, hogy a főpapnak a kontúrját látták, a testét nyilván nem, mert ugye meztelen volt, de látniuk kellett, hogy teljes mértékben elmerül a vízbe, és teljes mértékben kijön a vízből. Ezt ezen a napon ötször tette meg, a véres áldozatok sokassága miatt, hogy mondtam, fröccsent a vér meg minden, ötször átöltözött a főpap ezen a napon különböző ruhákba. Majd ezután következett a áldozatoknak a elővétele, és ekkor történt az, hogy a főpap először a saját és családja bűnéért, házáért mutatott be áldozatot olyan formán, hogy arra vittek hozzá egy tulkot, ez a saját pénzéből kellett megvennie, hát eléggé komoly kiadás volt, ez egy 2,5 mázsás bikaborjú, vagy 3 mázsa, és ekkor a főpap a nap első részében fogja, ráteszi a kezét a bika fejére, elmondja a bűnért való áldozatnak az imáját, hogy miben és hogyan vétkeztek, és ez volt az első dolog, amikor a főpap kimondta Istennek a nevét. Tudjátok, az Ószövetségben Istennek a nevét nem lehetett kimondani büntetés nélkül, ezt olyan szigorúan vették, hogy a Jákve helyett használták a Elohimot, az El Shaddai-t használták, a Adonai-t, meg egy csomó más ilyen kifejezést, de a Jákve nevet nem mondhatták ki. És a főpap ezen a napon kimondhatta ezt a nevet, összesen 10-szer mondta ki ezt a nevet. Van egy feljegyzés is róla, egyszer olyan hangosan mondta, hogy még Jerikóban is hallották a Istennek a nevét. Ez egy elég érdekes akusztikai körvonal lehetett abban az időben, de talán nem lehetetlen, ugyanis, jó, ebben most nem megyünk bele. Mert az még bonyolultabb. Tehát a lényeg az, hogy ilyenkor a főpap ugye elmondja a bűnöket, és akkor ott lévő tömeg, aki hallja ezt a megvallást, utána kiáltja, hogy áldott legyen az Úr, az ő dicsőséges királysága, ami örökkön örökké való. Ez volt az első bemutató, de úgy láttam az időnk az nagyon elment, és egy picikét meggyorsítjuk. Tehát a lényeg az, hogy a főpap ráteszi a kezét a bikára, és megvallja a bűneit. Utána kicsikét arrébb megyen az oltárnak a másik oldalára, és hoztak 2 kecskebakot. De a 2 kecskebak volt az, amiről ugye sorsot vetettek, egy ilyen kis fadobozkába volt 2 lap, az egyik az volt rá, hogy Azázelnek, a másik pedig Hashemnek, vagyis az Úrnak, és ezt a főpap, ahogy belenyúlt a kezével, kivette az egyiket, és ha a jobb kezével vette ki először, akkor az a tábla jobb kéz felülálló kecskéjé lett, a bal kéz felálló pedig a bal kézbe lévő lett. Egy időben ugye fatáblát használtak, ment a vita, hogy milyen tábla is volt ez, aztán Joshua ben Gamaliel idejében pedig fogták és arany táblákat tettek be, eldönt ezzel minden vitát, hogy a ünnep fénypontját emeljék, és ekkor történt az, hogy mikor kiválasztották a 2 bakot, hogy melyik lesz az Úré, melyik lesz az Azázelé, akkor amit Azázelnek választottak, annak egy ilyen karmazsin szalagot tettek a szarva köré. Ennek majd később nagyon fontos jelentősége lesz, és utána ezt a 2 bakot elkülönítették egymástól, az egyik maradt az oltárnál, a másikat pedig a templom kapujához vezették ki. Majd ezután következett az, hogy a főpap felment a égőáldozati oltárhoz, ahol itt most nem találtam jobb képet, amúgy tényleg 3 farakás volt mindig, de az ünnepi napon, ezen a napon 4 farakás volt külön a füstölő áldozatnak, és az egyik farakás ugye a mindennapi égő áldozatnak a farakása volt, hogy mondja az igés, hogy az oltáron mindig égjen a tűz, a másikon mutatták be az áldozatot, a harmadikon pedig, az mi egy másik különálló dolog volt, az mindig a füstölő oltárnak, amit a füstölő szert bevittek a szentélybe, annak a füstölöktetésére használtak. Középen volt ugye a hamu, és amikor összegyúlt, akkor azt a város északi részére vitték ki a hambaknak a helyére, ahol majd a tetemek is fognak kerülni, és innen a főpap beviszi első teendője nyomán a szentek szentjébe a füstölő áldozatot. Ezt nagyon pontosan kellett csinálni, gramra pontosan meg volt határozva, hogy mennyi füstölőszert kell neki elégetnie, és azért kellett először a füstölő áldozatot bemutatni, és nem is a mindennapi füstölő áldozati helyen, ami korábban megtörtént, hanem azért, hogyha a főpap ide belép a következő fordulóban a vérrel, akkor Istennek a dicsőségével ne közvetlenül találkozzon, hanem legyen egyfajta füst, ami közte van és a látvány között van. Ez nagyon fontos volt, hogy egy nagyon tömény és erős füst volt, amit a főpap itt bemutatott. Egyébként ezen a napon a főpap ötször megy be a szentélybe, a szentek szentjébe pontosabban, nem is egyszer, hanem ötször megyen be. Ez volt az első alkalom, amikor belépett. Itt egy kis pici kép, amit a múltkor már mondtam, hogy nem ilyen vértenger volt a templomban, hanem mindig felfogták a vért, ez az oltárnak az alja, ahol szépen leöntötték, vagy lefröcskölték, tehát a vért azt mindig felfogták, és nagy becsben tartották, tehát nem volt ilyen Hitchcock-szerűen horror filmes dolgok. Nyilván volt vér, de nem ebben a formában. Utána a főpap kimegy, és a bikának a vérét veszi, elvágja a nyakát, ebben most részletesen nem megyünk bele, hogyan és milyen módon történik, de a lényeg az, hogy a bikának a vérét felfogják egy olyan tábesz, mizraknak hívják, aminek ilyen gömbölyű az aja, tehát nem lehet letenni, mert felborul, és kiborul belőle a vér. Volt mellette egy samesz, egy segítő, aki ezt a fogta, és hogy meg ne alvadjon, folyamatosan mozgatni kellett neki. És ezt a vért viszi be az áldozati helyre a főpap, és hétszer hinti meg a szentek szentjében ezt a dolgot. És a Fridláda, ahogy mondtam, az a hely, ahol Istennek megjelenik az ő dicsősége. Ezt nem véletlenül nevezték úgy is, hogy a héberben, hogy a dövír, mert úgyis a dabár azt jelenti, hogy beszélni, szólni, és a Ószövetségben több kijelentés van róla, hogy Isten ezen a fedélen keresztül szól az emberhez, illetve szól Mózeshez, és itt hinti meg először hétszer a Fridláda elé és a Fridládára az engesztelésnek a vérét, ami ugye a baknak a vére volt, majd ezt követi a bak vérének a bemutatása után. A vért ezzel a tállal kiviszi a szentek szentjéből, és egy ilyen aranyálványra ráhelyezte, majd következik a kecskének az áldozata. Ugyanezt megteszi a kecskével is, hogy levágja, amit az úrnak sorsoltak, ugyanúgy felfogja a vérét, és ugyanúgy beviszi, ugyanúgy meghinti ezt a dolgot, és utána van még két fontos esemény, egy picikét gyorsítsunk. Utána fogja a baknak a vérét, majd utána a bikának a vérét, a függönyt is meg kellett neki hinteni a főpapnak, ami elválasztotta a szentek szentjét a szentélytől, majd pedig ezt a két vért összekeverte, és ezzel a kevert vérrel az oltárnak a szarvait és a szentét és a szent helyet is megtisztította, meghintette, ahogy ezt a Mózes, illetve a zsidókhoz írt levélben is olvashatjuk. És utána következett majd, miután ezek megtörténtek, hogy az Azázelnek sorsolt bakot, a pap, főpap rátette a kezét, megvallotta Izraelnek a bűneit, ez a keleti oldalon volt, és kivitték a pusztába, erre volt egy előre felkészített ember, aki már ott várta a bakot, és kb. 25-30 kilométerre kivitte Jeruzsálem területéről. Ez a keleti oldalon történt, ez is ilyen biblikus kijelentés, hogy amilyen messze van napkelet, napnyugattól, olyan messzire vetél az Úr a bűneinket. Itt is ez történt, a templom tájolása is mindig keleti irányban volt, a bűnök eltávolítása miatt, ez egy szimbolikus dolog volt a zsidóságban, és itt körülbelül 10 ilyen frissítő állomása volt annak a személynek, aki ezt a bakot vitte, tehát mint hogyha egy ilyen maratoni futást képzeljetek el, hogy az asztalról lehet vizet venni, meg ilyenek, itt is szépen el voltak készítve a dolgok a lévitának, és amikor kivitte a bakot, akkor Jézus korában már nem elengedték ezt a bakot a pusztába, és ott hagyták, hanem egy sziklás részre vezették, és lelökték a szikláról. És mielőtt ezt megtette ez a személy, itt jön képbe a karmazsin szalag, levette a karmazsin szalagot a szarváról, ketté tépte, az egyiket egy kő alá tette, a másikat pedig visszacsavarta a bikára, vagy a bakra, ledobta a szakadékba, és amikor ez megtörtént, akkor tehát ilyen feljegyzések szerint nem egy alkalommal ez a karmazsin szalag kifehéredett. A másik szalag, ami a templomnak az ajtaján volt, az is kifehéredett, és ezt arra lapozták a Ézsaiás könyvének első részébe, hogyha bűneink skarlátpirosak is, hófehérek kívánnak, és innen tudták meg a zsidók, hogy Isten megbocsátotta a bűneiket. Majd ezt követte még egy fontos dolog, itt viszik ez a... Egy más fontos dolog, még erről a zsidókhoz írt levélben szintén olvashatunk, hogy miután a bakot és a ugye, bikának a vérét vették, utána kivitték őt a városból az északi oldalon, és azt olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, hogy az áldozatot hol égették meg, a táboron kívül égették meg, tehát nekünk is ki kell menni Jézus Krisztushoz, és itt a városon kívülre vitték ezt a két áldozatot, és az ott lévő égő áldozati oltáron elégették mindkettőnek a tetemét, és az ünnep végén pedig a főpap felolvasta az ide vonatkozó bibliai részeket, Mózes 3. könyvének 16. fejezetét, 23. fejezetéből a idevágó ünnepi részt, és viszont a 4 Mózesben lévő áldozatoknak a számát az fejből kellett neki felsorolnia. Jó, tehát nagyon röviden ennyi volt a Jom Kippur, ahogy mondtam, rengeteg számtalan aspektusa van. Talán kicsit látjátok, hogy mennyire összetett, mennyire szimbolikus dolog volt, és amit felolvastam a zsidókhoz írt levélben, mennyire összhangban és szinkronban van ezzel a dologgal. És most egy picikét ezzel szeretnék még foglalkozni a hátralévő időben, hogy melyek azok a dolgok, amelyek Krisztusban beteljesedtek. Tehát az egyik, ahogy mondtam, az a zsidókhoz írt levél 9. részére, a többi részekben is már több szó van a Jom Kippuri ünnepről, és ami igazából nagyon lényeges, hogy lássuk azt, hogy Krisztus nem Áron rendjéből való főpap volt. Krisztus milyen családból származik? Dávid házából. Elvileg semmi köze a papsághoz, viszont a zsidókhoz írt levél 7. része beszél arról, hogy ő Melkizédek rendje szerinti főpap volt. A Melkizédek rendje szerinti főpapságnak is nagyon sok és gazdag üzenete van, de itt az Ároni főpapsággal szemben azt látjuk, hogy sokkal magasabb rendűbb, sokkal erőteljesebb dolgokat hajtott végre, mint amire az Ároni papság valaha is képes volt. Először is maga Jézus Krisztus nem csak, hogy ő a főpap, hanem ő maga is ezen a napon az áldozat. Tehát nincs elválasztva az áldozó és az áldozatnak a személye, mint az ószövetségi papságban, hanem itt Krisztus önmaga a főpap, és önmaga az áldozat. És emlékeztek rá, az első dolog mindig az volt, hogy a főpap levette a díszes ruháját, megalázta magát, és egyszerű papi ruhát öltött magára. És Krisztus is tudjuk, hogy így jött el közénk, hogy levette az ő dicsőségét, szolgai formát vett fel, és hozzánk hasonlóvá lett. Ezen a napon a főpap nem úgy mutatta be az áldozatát nagy díszes pompával és ruhával, hanem egyszerű szolgai formát felvéve egyszerű ruhában, és Krisztus is így érkezett el. Nem úgy érkezett el, hogy nagy pompával, nagy dicsőséggel, hanem egyszerűen megalázva magát, emberi formában, emberi alakot felöltve, kitéve a gyarlóságoknak, a elemeknek, mindenféle dolognak, és Krisztus mindvégig kitartott, mindvégig megállt, és soha semmilyen bűnt nem követett el, benne bűnt nem találtak, és ezért lehetett hű főpap az Isten háza fölött. Mert ő benne bűn nem találtatott, ahogy az írásokban olvassuk. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik dolog, emlékeztek rá, hogy ebben az időben, amikor a főpap bemegy, kivégzi a szolgálatokat, egyedül a főpap végzi. Tehát az engesztelő áldozatnak a munkájába, amit ő végez a népért, a saját családjáért, a szentélyért, istentiszteleti helyért, ebbe senki nem szólhatott bele. És talán így értétek meg azt a gondolatmenetet, amit sok mindenki elmélkedett már rajta, hogy amikor Jézusnak a búcsú beszéde van a tanítványai felé, miért mondja azt Jézusnak, hogy ahova most én megyek, te oda nem jöhetsz? Most már értétek, ugye? Mert ezt a főpapi áldozatot, ezt csak egyedül mutathatta be Jézus. Ott se Péter, se senki nem lehetett ott azon a helyen, ahova ő ment, és ahol ezt az áldozatot végrehajtotta. Később majd megyen ugye Péter utána. A 3 Mózes 16-17-ben olvashatjuk, hogy senki se legyen a gyülekezet sátrában, mikor bemegy a szentélybe, hogy engesztelést szerezzen, egészen az ő kijöveteléig, stb. Stb. És nagyon érdekes, hogy itt a senki kifejezés a héberben nem egy tagadó szó, hanem az, ott egy olyan szó van, amit talán ti is ismertek, hogy az Adam kifejezés van. Az emberiségre használt általános kifejezés, az Ádám szó van, senki ember fia meg sem közelítheti ezt a helyet, ez csak a főpapnak a kiváltsága és a főpapnak a joga, hogy ehhez a területhez hozzáférjen. És ahogy mondtam, Krisztus mindent egyedül tett. A Getsemáné kertől elkezdve a kihallgatásig, a verésig, az ütlegelésig végigvitte ezt az utat, és teljesen egyedül tette meg, és hajtotta végre ezt a Jom Kippuri áldozatot, amikor eljött ennek a rendes ideje. Az Efézusi levél 5. rész 2. versében olvashatjuk azt, hogy Krisztus egy jó illatú áldozata volt Istennek. És a főpap hogy kezdte ezt a szolgálatát? A füstölő áldozattal. Tehát Krisztusnak az áldozata Isten szemében olyan volt, mint egy jó illatú füstölő áldozat, egy kellemes áldozat volt. Az Atya elfogadta ezt az áldozatot, és Krisztus ezért mutatta be először ezt a dolgot. Egy picit, ha mélyebbre megyünk, itt egy picit a héber szöveget is segítségül kell hívni, igyekszem nem túlbonyolítani a dolgot. A zsidóságban ugye mind a mai napig óriási vita téma az Ézsaiás 53-nak az értelmezés és az elemzése a szolga kapcsán, aki a bűnökkel csinál ezt meg azt, és ugye ezt legtöbben ugye a nem messiási évő zsidók ezt úgy értik, hogy itt Izraelnek a szenvedéséről és Izraelnek a problémájáról van szó, de tulajdonképpen az Ézsaiás 53-ban használt héber kifejezések több ponton megegyeznek a engesztelési nappal kapcsolatos kijelentésekkel, vagyis a Ézsaiás 53 a nagy engesztelési nappal kapcsolja össze a messiásnak a munkáját. Nem elválasztja tőle, hanem összekapcsolja. Például a 3 Mózes 16-22-ben azt olvashatjuk, hogy vigye el magán a bak minden hamisságát kietlen földre. Itt az elvinni kifejezés ugyanaz, mint ami az Ézsaiás 53-4-ben van, hogy betegségeinket ő viselte. Ugyanaz a kifejezés van. Tehát ahogy a bak elviszi a bűnt, eltávolítja Isten jelenlétéből, a messiásnak a munkája is úgy, hogy úgy hoz fizikai gyógyulást az embernek az életébe. És erre egyébként Máté evangélista apostol hivatkozik is. Vagy ugyanez a szó szerepel az 53.12-ben, hogy sokak bűnét hordozta. Ugyanez a kifejezés szerepel. Teljes mértékben egybevág az engesztelés napi áldozatokkal az Ézsaiás 53-ban szereplő Krisztusról szóló proféciáknak a kijelentésével. És ugye arról már beszéltem, hogy a kapunk kívül égették meg az áldozatokat, ahogy Krisztust is a táboron kívül feszítették keresztre. És amúgy érdekes, hogy mondtam nektek, ez az Azázel történet is, rengeteg vita van erről is, hogy pontosan mit jelent ez a kifejezés, meg hogy hova is mentek ezek a bakok, hova kellett őket elküldeni, és egyes biblia tanítók azt mondják, hogy ennek az Azázel történetnek a beteljesedése, ez akkor volt, amikor Krisztus ott állt Pilátus előtt, és ott volt mellette még Barabás. És ott is választani kellett kettő közül, hogy ki az, aki meg fog halni, és ki az, akit el fognak engedni. Picikét sántít a kép, mert ugye Barabás nem hordozta az emberiségnek a bűneit, meg nem vitte el sehova, de valami hasonló kép van ott is, hogy el kellett dönteni, hogy ki az, aki meg fog halni, és ki az, aki életben fog maradni. És tudjuk, hogy a nép úgy döntött, hogy Jézust kell megfeszíteni, és Barabást kell elengedni, de jól mutatja azt, hogy itt is a nép egy választás elé került, egy döntés elé került. És mondják is, hogy vére rajtunk és a mi fiainkon. Ez egy feltételes önelátkozás volt, hogyha Jézus valóban a messiás, akkor az ő vére legyen rajtunk, és hozzon ítéletet. Ez egy nagyon komoly dolog volt a zsidóság szempontjából. Ha megnézitek a mózesi törvényeket ezzel kapcsolatban, akkor láthatjátok, hogy itt azért nem kis dologról van szó. És még egy érdekesség, az Ézsaiás 53.8-ban azt olvashatjuk, hogy fogságból és ítéletből ragadtatott el, kortársaival kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földjére. Itt a kivágni kifejezés azért érdekes, mert ugyanaz a szó van itt, mint ami a bakkal kapcsolatban van, hogy a kietlenségbe kell kivinni őt. Dettó ugyanaz a kifejezés van, csak ugye a magyarba ez nem tud átjönni, és ez is összekapcsolja. És egy messiási zsidóktól lehet ezt tudni, hogy amikor ők megtérnek és olvassák Ézsaiás 53-at, akkor ugye nekik ugye mélyebb a héber ismeretük, azonnal összekapcsolja a 3 Mózes 16-tal, az engesztelés napi történettel a szenvedő szolgának a képe, mert nagyon sok hasonló kifejezés van. És ha valakit érdekel, egy picit még mélyebbre mehet esetleg ebben a dologban, amikor azt olvashatjuk a 3 Mózes 16-21-ben, hogy Áron tegye a két kezét az élőbak fejére, vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát, vétkét, bűnét, rakja a baknak a fejére. Itt 3 kifejezés van a bűnnel kapcsolatban, a Pesa, a Hatat és a Avon, és egyetlen egy hely van még az egész Ószövetségben, ahol ez a 3 bűn egyszerre szerepel, és plusz még az engesztelés. Egyetlen egy hely van. Esetleg tudja valaki? Dániel 9:24-ben olvasunk erről. A híres 70 évhetes profécia, hogy Isten menetrendje akkor fog betelni, és a nép bűne el lesz fedezve, amikor a messiás végrehajtja a szolgálatát. Ezért mondtam, hogy a Jom Kippur ünnepe profétikusan Izrael helyreállásával lesz majd kapcsolatban a nyomorúság végén. Amikor azt olvashatjuk, és számtalan profécia arról emlékezhettek rá, amikor a messiás visszatért, hogy fognak rátekinteni, mint akit átszegeztek. Siratni fogja, hogy Dávid háza, Nátán háza, mindenki sírni fog abban az időben. Ézsaiás proféta beszél erről, hogy amikor Isten visszatér az ő népéhez, megbocsátja a bűneiket, lemossa álnosságaikat, felemeli az ön népét. Pál ezt nagyon egyszerűen fogalmazza meg, egész Izrael üdvözölni fog. Egy hatalmas áldás lesz Izrael népe életébe. És gondoljatok bele, hogy ők most gyakorlatilag a templom lerombolása óta Jom Kippur nélkül vannak. Nyilván megtartanak bizonyos szokásokat és dolgokat, de véres áldozatot nem tudnak bemutatni. És el fog majd jönni az az idő, nem tudjuk pontosan mikor, reménységünk szerint ugye közel van, ez az időszak, az utolsó idők, amikor Izrael fel fogja építeni majd a 3. templomot. És elkezdődnek megint a mindennapi áldozatok. Elkezdődnek majd a zsidó ünnepeknek a visszatérése. És nem véletlen, hogy az Antikrisztus majd a legnagyobb akadálynak ezt fogja látni a birodalma kiépítésében, hogy elkezdődnek az áldozatok Jeruzsálemben, elkezdődnek a mindennapi és az ünnepi áldozatok, és ez akadályozni fogja őt a munkájában. És ez lesz az első dolog, hogy meg fogja akadályozni, meg fogja tiltani majd a mindennapi áldozatokat, hogy őt imádják majd a templomban, ő legyen majd az Isten, így fog majd beülni Istennek a templomába, és látni fogjuk majd azt, hogy Isten milyen csodálatos módon fog véget vetni ennek a 3,5 éves antikrisztusi uralomnak majd a messiásnak a visszajövetelével. Hát ez lesz majd az igazi beteljesedés a Jom Kippurnak, amikor Krisztusnak az áldozatát megérti a zsidóság, és egész Izrael üdvözölni fog. Ez a csúcspontja. Az Ószövetségben leírt ígéretek, az Istennek adott Isten által adott Izraelnek szóló ígéretek nem veszítették érvényüket. Nem hiszek a helyettesítési teológiában, többször is beszéltem már erről, mert Izraelnek van jövője, van messiása, van szabadítója, és van áldása. Maga Jézus mondja, hogy a törvényből egy ióta nem veszhet el, és az égi és a föld elmúlásával kapcsolja össze. Mindennek be kell teljesednie, ami az Ószövetségben le van írva, és még nem következett be. Jézus Krisztussal kapcsolatban számtalan profécia van az első eljövetelével kapcsolatban, még több van a második eljövetellel kapcsolatban, és az eljövetellel kapcsolatban rengeteg olyan dolog van, ami még 100%-osan soha nem teljesedett be, és majd az elkövetkezendő időszakban fog bekövetkezni. Hát ez az a nagy Jom Kippuri esemény, aminek a végső beteljesedése még előttünk áll. És látjuk azt a új szövetségből, Jézus Krisztusnak az életéből és a szolgálatából, hogy ő volt az, aki teljesen, tökéletesen és maradéktalanul betöltötte ezt a Jom Kippuri ünnepet. Azt olvashatjuk a Római Levél 3. részében, 25. vers, akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul hit által. Itt a fordításunk annyiból pontatlan, hogy itt nem maga az engesztelő áldozat kifejezés szerepel, hanem az engesztelésnek a fedele. Az a fedél, ahova a vér került. Tehát maga Krisztus volt az, aki az ő vére által betöltötte ezt a fajta meghintést is, hogy ő maga volt a Fridládának, az engesztelésnek a fedele, a zsidók 9-5 ugyanezt tartalmazza. Tehát maga Krisztus volt az a fedél, amin a vér kiontatott. És emlékezhettek rá, hogy az 1 János 2:2-ben ott már tényleg ez szerepel, hogy és ő engesztelő áldozat. Tehát Krisztus önmagát áldozta fel, mint főpap, és ő maga volt az engesztelő áldozat. És olvashattuk itt a felolvasott szakaszban is, hogy nem bakok és bikák vére által, hanem a saját vére által ment be a szentek szentjébe, hogy még azt is megtisztítsa. Ugyanis a sátánnak a bukása még a mennyet is megfertőzte. Tudjuk, a teremtés előtt a szellemvilágban történt egy bukás, a sátán, mint a dicsőítés vezetője a mennyben, kicsikét nagyobb pozícióra vágyott, és fellázította magával az angyalok egy részét, és a mennyországot gyakorlatilag ketté hasította, és létrehozta a bukásával a sátánnak a királyságát. És mivel a sátánnak még bejárása van a mennyben, az ő bukása megfertőzte a mennyei szférát is, ezért érthetjük meg az, ami Jób könyvében van, hogy még a menny sem elég tiszta az ő szemében. Az Ószövetségben nem volt tiszta a menny Istennek a szemében, de amikor Krisztus felvitte a vérét a kegyelem királyi székéhez, a kerúbok ránéztek, és azt mondták, hogy igaz. Elfogadható áldozat. És Krisztusnak a vére így megtisztította a mennyei szentének minden olyan területét, ami által a menny beszennyeződött a sátának a bukásával, és ez az a vér, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére, ez az a vér, ami ott van a kegyelem királyi székén, ahol bárhova, bármikor járulhatunk. A következő nagy igazság, hogy Krisztusnak a teste, azt olvashatjuk a zsidók 10:20-ban, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő úr gyanánt a kárpit, azaz ő teste által. Ahogy mondtam, a Szent Sátornak a felépítésénél láthattuk, hogy az embernek a hármas felépítése Krisztusnál is ugyanígy van, csak Krisztusnak mi volt a teste? A kárpit. És amikor Krisztus meghalt, mi történt a kárpit? Ketté szakadt. Amit addig a zsidók nem is láthattak, a főpap is egy évben csak egyszer, azon a napon ötször bement erre a helyre, Krisztus halálával ezek a dolgok szétszakadtak. És Krisztus nem egy függönyön keresztül ment be a mennybe, hanem áthatolt az egeken. A legnagyobb imádsága a zsidóknak ekkor vált fel, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál. És leszállt a Krisztus. És visszament oda, ahonnan jött. Hóseás profétánál szintén olvashatunk el a proféciáról. És az ő teste, ahogy megszakadt, mint egy kárpit, megnyitotta a mennyet előttünk, és bármikor bizalommal járulhatunk a kegyelem királyi székéhez. Nincs szükség közvetítőre, nincs szükség arra, hogy valaki belemászton a szellemedbe, bármikor, bárhol, bármilyen helyzetben vagy, a kegyelem királyi székéhez oda tudsz járulni, hogy részesülj a meghintés véréből. Ezt Krisztus elvégezte. A szentek szentje arról szól, az Istennek a királysága, az eljövendő királysága is, az a megnyugvásnak a helye. Az a hely, ahol nem kell csinálnod semmit. Tudtátok? A menny az a hely, illetve az Isten trónszék az a hely, ahol nem tudsz bemenni az érdemeiddel. Nem tudsz felmutatni semmit. Oda mész, atyám, gyermeked vagyok. Gyere, fiam. Gyere, leányom. Mert Isten látja a vért. Ott van a vér. És hogy mondtam, Krisztusnak a sebei mindvégig megmaradnak. Látják azt, akit átszegeztek. Látni fogják Krisztusnak a kezén a sebeket, a mellén a sebeket. Látni fogják, ezek maradandó nyomok, ezek maradandó szkizmák, ezek meg fognak maradni az örökké valóságban. És ha megnézzétek a Jelenések könyvét, az is végig erről szól, hogy méltó a megölevett bárány. És amikor énekeltük is, hogy bemegyünk a szentek szentjébe a bárány vérén át, nem tudunk máshogy bejutni. De a kegyelem királyi székéhez, ahol Krisztus vár bennünket, oda tudunk járulni, és az eljövendő javaknak a főpapja, mindent megkaptunk Krisztus engesztelő áldozatával. Megkaptuk a bűnbocsánatot, megkaptuk a kiengesztelődést, megkaptuk a szabad bejárást a mennybe. Kell lennie nagyobb kiváltság? És ez a Krisztusnak a vére, ami, ahogy mondtam, semmit nem veszített az erejéből, a hatékonyságából az elmúlt 2000 évben, és az örökké valóságban sem fog. A zsidókhoz írt levél egyik kulcsszava az örökké, az ájon kifejezés. A megváltás örökre szól. Krisztusnak a vérének a meghintése örökké szól. Amikor a mennybe kerülünk, örökké ott leszünk az Úrral. Minden erről az örökké valóságról szól. És nem kell évről évre megismételni. Nem kell Krisztusnak minden évben meghalni. Nem kell minden vasárnap bemutatni eukarisztiában. Mert ez egyszer és mindenkorra történt meg. Csak hittel el kell fogadni. Krisztus vére nélkül nem működik a hívő élet. Erről szeretnék már a következő alkalommal beszélni, hogy ezek a javak, az eljövendő javak főpapja, hogy amilyen sok dolgot kaptunk Krisztusban, legalább 25-30 dolog van az új szövetségben, ami a vér áldásáról szól. Legalább 25-30 dolog van. Mennyit tudnánk most felsorolni belőle? Néhányat biztos. De nagyon sok minden. Valami a múlttal foglalkozik, valami a jelenben, valami majd az eljövendővel van kapcsolatban. És a múltkor már mondtam is, hogy a belépésünkkor ez az ötfajta meghintés. Ez a belépő a hívő életbe. De ezt mind onnan nyerjük, hogy egykor Krisztus felment a Golgotai keresztre, és letette az életét értünk. Kiontotta a vérét, és aztán pedig bevitte a szentek szentjébe, a mennyei szent helyre. A kerubok ránéztek, igaz. És innentől kezdve a hívő ember, aki megtérés újjászületik, Krisztus meghinti őt a szabadulással, meghinti őt a szövetséggel. Erre majd ugye emlékezünk a úrvacsorai közösségben is. Nagyon mély szimbolikus jelentősége van ennek, még akkor is, hogyha sokszor nem fogjuk fel azt, hogy mivel is jár az új szövetségben a szimbólumrendszere a vérnek. Erről talán egy másik alkalom, ez lehet, hogy érdemes lenne kivesézni, hogy ezek a szimbolikus dolgok az új szövetségben hogyan és milyen módon működnek, hogy a Szent Sátornak bizonyos alapelvé, amiket csak egy picikét úgy bemutattam, hogyan tudnak működni az életünkben. Ezek azok a dolgok, amelyek a hívő életünket nem testivé fogják tenni, nem lelkivé, nem lelki kiskorúságban tart bennünket, amiről a múltkor is szó volt, hogy nagykorúaknak kell lennünk, fel kell nőnünk az érettségre. De ha a Krisztus vére nem működik az életünkben, nem igényeljük ezeket az eljövendő javakat, és a már meglévő javakat, amelyeket Krisztus vére megszerzett, akár a bűnbocsánatot, a szabadulást, a helyreállást, a gyógyulást és a generációs átokból való szabadulást, vagy egyáltalán csak az, hogy papokként és királyokként képviselhetjük Istent, bemehetünk bármikor Isten jelenlétébe, közösségbe lehetünk vele, akkor egy ilyen kis materiális, ilyen nagyon szegényes, ilyen technikai kereszténységünk lesz. Eljövünk a gyülekezetbe, bejövünk a pitvarba, kicsikét valamit csinálunk, imádkozgatunk, énekelgetünk, aztán megyünk haza. Nem, a mi dolgunk az, ha eljövünk egy alkalomra, hogy a szentek szentjébe jussunk el. Hogy Isten megérintsen bennünket, megérintse a szellemünket. Adjon a kijelentés sátrából kijelentést. Nem véletlenül hívják így. Salamoni templomot is úgy hívták, hogy a Bait Kaporet a elfedezésnek a helye. Tehát maga az, a salamoni templom is azt jelentette, hogy a szentek szentjében elfedezés van. És mi is úgy jöhetünk Isten népe körében, hogy van szabadulásunk, gyógyulásunk, helyreállásunk. És egy utolsó gondolat még az Azázellel kapcsolatban, hogy a mi életünkben ez igazából azt szimbolizálja, amikor megszabadulsz a bűneitől. Ez egy fantasztikus képe annak, hogy megvallottuk a bűneinket. Ő hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket. És el kell őket engedni. Sok hívő embernek azért nyomorult az élete, mert Krisztus megbocsátott neki. Eltörölte, nem elfedezte, eltörölte a bűneit. De a kecskét még ott fogja a szarvánál fogva. Nem tudja elengedni a bűnt. Vádolja magát, vádolja a környezetét, mindenkit vádol, pedig Krisztus már megbocsátott neki. Engedd el az Azázellnek. Az nem a tied. Ha Krisztus megbocsátott, hadd menjen a sátának, az ő dolga. Ne engedjétek meg, ne engedjen meg, hogyha valamit lerendeztem Krisztussal, megvallottam, akkor az visszatérjen az életembe. Fontos, hogy ez a fajta gondolkodásmód jellemezzen bennünket. És legyünk felvértezve azzal a tudattal, hogy Jézus Krisztusban minden bűnünk meg van bocsátva. Szabadon járulhatunk Isten királyi székéhez. És fontos, hogy éljünk ezzel a krisztusi szabadsággal, mert ez a legfontosabb, hogy éljünk azzal a kiváltsággal, amiről múltkor is beszéltem, hogy Isten gyermekei lehetünk, hogy királyok lehetünk, és papok lehetünk, és ez meg fogja határozni a gondolkodásmódunkat, az értékrendünket, hogy meglátják ezt rajtunk a mindennapokban. Fontos, hogy látszódjon rajtuk, hogy mi Isten megváltott gyermekei vagyunk. És a vér védelmet ad, a vér áldást ad, és ahogy mondtam, a legnagyobb áldása a Jom Kippurnak, hogy nem elfedezés történik az új szövetségben, hanem a bűnöknek a bocsánata. És ez egyszeri és mindenkorra megtörtént. Nem tudsz érte tenni semmit, ez Krisztus saját maga hajtotta végre, és végezte el. És ha ez bekövetkezik, és így le tudjuk élni a hívő életünket, akkor vár majd ránk az eljövendő dicsőség, amikor tényleg mindent megízlelhetünk, amit Krisztus elkészített nekünk az örökké valóságban. És valamennyit már az eljövendő világ erőiből itt is megélhetünk, ahol majd békesség lesz, áldás lesz, öröm lesz, szabadulás lesz, pihenés lesz. Munkamániásoknak rossz lesz a menny, higgyétek el. Azokat nem fogják magukat jól érezni, mert ők biztos valami munkát akarnak keresni, meg kell tanulniuk, hogy pihenni kell. A Bibliában nem a munka van megáldva, hanem a sábbat, csak szólok. Tehát amikor azt mondja az Isten, hogy a Jom Kippur ünnepe a sábbat, sábbatja, a zsidókhoz írt levél szintén beszél erről, ez egy másik nagy téma, hogyha Krisztusban vagy, akkor neked mindig sábbatod van. Minden nap találkozhatsz az Istennel, minden nap közösségbe és közelségbe lehetsz vele. És nem kell foglalkoznod a lerendezett és megvallott bűneiddel. Az egyen a sátáné. A rabbik azt mondják, hogy a sátának a hétben számértéke 364, az évben 365 nap van. Az egy nap az a Jom Kippur, ahhoz nincs köze a sátának. 364 napig akciózik, az egy nap az Istené. Ők így gondolkoztak. Nekünk viszont az a jó, hogy mindig sábbatunk van. Nekünk nem kell várni még egy évet a megváltásra. Nekünk mindig elérhető ez a megváltás. És én kívánom nektek azt, hogy éljetek ezzel a Krisztus által megszerzett javakkal, a bűnbocsánat örömével, a szabadulás örömével, és mélyüljetek el egy kicsit ebben a nem csúnya szó, hogy misztériumban, hanem ebben a titokban, amit Krisztusnak a vére behoz az egyházba. És szellemi módon gondolkozzatok ezekről a dolgokról, ne agyból, nem fog menni. Ez nem fog sikerülni. Sok dolog van a Bibliában, a szimbolikus dolgok is ezért vannak, hogy agyal nem tudod megmagyarázni, hogy mit miért kell tenni, mert a szellemi módon kell megérteni és felfogni. Amen.